Ezen a szombaton elérkeztünk Mózes könyvének utolsó fejezeteihez. Lezárul valami, de mégsem fejeződik be, hanem folytatódni fog majd a második könyvvel a történet. Mégis most valami végéhez közeledünk, egy szakasznak a végéhez, ami majd meg fogja adni a kezdő lökést a folytatáshoz. Ugyanis ebben a szakaszban meghal Jákob, meghal József, de valami folytatódik, amit elindított Jákob, és amit elindított József. A 47. fejezet 28. versétől kezdődik a mostani szakasz. Jákob pedig 17 esztendeig él vala Egyiptom földén, és Jákob élete esztendeinek napjai 147 esztendő. Vajehi a mostani szombatnak a neve, ami annyit jelent, és élt. És jó ezeket szinte évenként kihangsúlyozni, mindig fölfigyelni rá az adott szakaszokban, hogy nem azt mondtuk, hogy meghalt. Nem azt mondjuk, hogy elmúlt. Hanem azt mondjuk, hogy élt. Hogy tartalommal lett megtöltve az az esztendő, amiket itt a földön töltött. És mennyire más így megközelíteni az életet, mennyire más így a mulandóságot megközelíteni, hogy beleviszek valamit, ami múlhatatlan. Hogy nem csak abból áll az élet, ami elmúlik, hanem részét képezi mindaz, ami múlhatatlan. És bár lehet, hogy a mulandó megszűnik, hiszen meghal Jákob, és meg fog halni József. De mindaz a múlhatatlan érték, amelyet ők képviseltek, az tovább fog élni, és éltetni fog egy egész nemzetet. Ebben a szakaszban hangzik el Jákob 12 áldása a 12 fiára, és még azt megelőzően elhangzik két áldás, amely József két fiának, Efraimnak és Manassénak szól. Ha ezeket az áldásokat végignézzük, tulajdonképpen rájövünk arra, hogy semmi extra nincs benne. Már önmagában Jákob is úgy kezdi a beszédét, hogy nem azt mondja, hogy megáldalak titeket valami rendkívüli dologgal, hanem a következőt mondja 49. fejezet első versétől. És szólítál Jákob az ő fiait, és mondta, gyűjjetek egybe, hadd jelentsem meg néktek, ami rátok következik a messze jövőben. Gyűjjetek össze, s hallgassatok Jákobnak, fiai. Hallgassatok Izraelre, a ti atyátokra. Nincs benne az áldás szava. Nem azt mondja, hogy gyertek, adok nektek szuper jó kis áldásokat így az életem végén, hogy nektek milyen jó lesz az életetek. És nem arról szól, hogy az áldást osztogatja Jákob, hanem ahogy ő mondja, megjelentem nektek, hogy mi következik rátok. Egyszerűen csak elmondom, hogy mindaz, amit tettetek, annak mi lesz a következménye. Hogy mindaz, amit eddig megéltetek, az a messzi jövőbe hogyan fog kihatni. Nem azt mondja, hogy a törzsel mi lesz, nem azt mondja, hogy az emberekkel mi lesz itt a 12 fiával, hanem hogy a leszármazottakkal mi lesz. Nem azt mondja, hogy itt a jelenben micsoda áldás vár rátok, hanem azt mondja, hogy minden egyes tetted, amit itt megtettél ez ideáig a jelenben, az ki fog hatni rád. Hogyan? Ki fog hatni a te utódaidra. És azt hiszem, hogy talán ez az, amit egy picit tudatosítani kellene önmagunkban. Az áldás az nem azt jelenti, hogy most valami nagyon szuper dologhoz jutunk. Mert tulajdonképpen itt nem is arról van szó, hanem arról, hogy minden egyes tettünk kihat a jövőre, kihat az utódaimra. Ahogyan én itt és ma élek, az ki fog hatni a fiamra, a fiam fiára, a fiam fiának a fiára. Ki fog hatni minden egyes cselekedetem? Jákob nem áldást oszt. Nem áldást oszt. Azt mondja, gyertek, elmondom nektek, hogy mi a következménye mindannak, amit tettetek. És hogyha megnézzük ezeket, akkor bizony nem az van benne, hogy csupa jó dolog, és csupa happy történet, hanem van benne olyan, ami nem a legkedvesebb. Már is kezdődik Rubennel. Érdemes végvennünk ezt a 12 megjelenítést, és ezt a 12 jellemrajzot, amit Jákob a fiairól mond, hiszen itt összegzi tulajdonképpen azt, amit ő lát apaként a gyermekeiről, és a gyermekei utódjairól. Ruben, aki belépett apja hálószobába, és a szolgájával hált, elvesztette az elsőszülöttségi jogát. Elvesztette a lehetőséget arra, hogy ő vigye tovább mindazt, amit kellett volna. És ebben itt most meg is kapja azt tulajdonképpen, ami vár rá. Álhatatlan volt. Nem volt hűséges, álhatatlan volt, mint a víz. És megfertőződött. Így nem viheti tovább az örökséget. És jön Simeon és Lévi, akinek a történetét ismerjük, hogy mit tettek Sekemben. Annak is megvan a következménye. Eddig nem beszélt róla Jákob, de most tudtukra kell adni, hogy fiaim, emiatt fogtok elveszni Izrael törzsében. Nem lesz helyetek. Fel lesztek számolva, mert az erőszak eszközei az ő fegyverük, ahogy mondja. És ezekben az erőszakos cselekedetekben nincs jövő. Eddig azt látjuk, hogy semmi más nem történik. Jákob megjeleníti nem a jövőt, a jelent. A jelent jeleníti meg, hogy ez így fog hatni a jövőre. Az, hogy parázna voltál, úgy hat a jövőre, hogy nem lehetsz az utódom, nem lehetsz a képviselőm, nem viheted a családi vonalat tovább, mert nem voltál hűséges. A paráznasság pont erről szól, hogy hűtlen vagy. Hűtlen vagy az elvekhez. Ha nincs benned a hűség, ha nincs benned a család tisztelete iránti hűség, hogy akarsz te vinni bármit is? Elvesztetted. Simeon és Lévi, az erőszak nem megoldás. Erőszakkal nem lehet tovább vinni a jövőt. Elvesztetted, és el fogod veszteni a helyedet is a jövőben. És elérkezünk a negyedik gyermekhez, hiszen születési sorrend szerint sorolja fel Jákob mindazokat a következményeket, amik várnak a fiaikra. És a negyedik gyermek Júda. Meglepő módon Júda kapja a legtöbb dicséretet. Bár Jákob a háttérben volt az elmúlt időszakban és az elmúlt események történése során, azért mindent érzékelt és látott. És Jákob látta, hogy Júda micsoda változáson megy végig. Hogy az összes fia közül Júda az egyetlen, akiben valami történt. Aki nagyon mély pontról indult, és nagyon magasra jutott. Aki megküzdött önmagával. Aki megküzdött a belső harcaival, a vívódásaival, megküzd mindennel. Csak azért, hogy közelebb kerülhessen az Isten ígérethez. Jákob látja ezt. Jákob kívülről szemléli a fiait, de lát. Nagyon jól lát. Bár szemei már elhomályosodtak, hiszen olvassuk a 48. fejezetben, hogy gyengén lát már, de a belső látása megvan. Az érzékenysége megvan. Érzi, hogy Júdában történt a legnagyobb változás. És ezt el is mondja, nyíltan, mindenki hallatára, az összes fiú hallatára. Júda, téged magasztalnak, atyád fiai. Kezed ellenségeidnek nyakán lesz, s meghajolnak előtted, atyáidnak fiai. Ki előtt hajolnak meg? Júda előtt? De hát a történet elején még azt olvastuk, hogy József előtt hajolnak meg. Ki kapja a vezető szerepet? Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint a hím oroszlán, és mint nőstény oroszlán. Kiveri őt fel? Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljűs Siló és a népek néki engednek. Nem Józsefnek. Mindazok, amik szerepeltek József álmában, annak előtte meghajolnak, ő lesz a főnök, az most áthelyeződik Júdára. Júda kapja meg a testvérei felett a vezető szerepet. Mert a születési sorrend szerint ő az első a sorban, aki méltó erre. Mert az első három bátyja méltatlanná vált, és ő negyedikként méltóvá vált arra, hogy vezetője legyen a testvéreinek. József pályafutása Egyiptommal befejeződött. Nem ő lesz a vezető a testvérei felett. Nem ő lesz az, akire felnéznek, aki vezér, aki átlátja a helyzeteket. Ő egész más feladatot kap a végén, majd erről is beszélek, de itt most Júda lett a főszereplő. Egészen más státuszba kerül, mint a történet elején, és ez annak köszönhető, amin végigment. És látja. Jákob látja, hogy Júdára lehet bízni a többi testvérét. Mert ahogy kiállt Benjaminért, úgy ki fog állni bárkiért. Mert Júdában megszületett a hűség, megszületett az elköteleződés, mert Júdában megszületett a felelős szeretet a testvéreiért. Mert Júda volt az egyetlen, aki ki tudott lépni önmagából, hogy nem saját maga volt a fontos, hanem más. És Jákob ezt látja, látja mindennek a következményeit. Látja, hogy Júda lesz az, akitől nem múlik el a fejedelmi pálca, hogy oroszlán kölyökként fog heverni. Nem csak az állatok királyaként, hanem, hogy benne megvan az erő, benne megvan az odaadás, és benne megvan a védelmezés. És a következőkben a szőlőtőkéhez hasonlítja Júdát és a leszármazottait, szőlőtőhöz köti Szamarát, és nemes venyigéhez Szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét a szőlővérében, bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. Ez az utolsó vers nem egészen érthető, hogy mitől lesz borvörös a szeme, hiszen ha bortól vörös az ember szeme, az azt jelenti, hogy részeg, leitta magát, bódult állapotban van. A helyesebb fordítás nem így szól, hogy bortól vörösek a szemei, vagy tejtől fehérek a fogai, hanem a bortól veresebbek a szemei. Tehát sötétebbek még a bor színétől is a szemei, és még a tej fehérénél is fehérebbek a fogai. A tej fehérsége mindig a tisztaságra utal, a fehér alapvetően a tiszta. De mi ez a bor? Csak néhány kitérő szót ejtenék erről, hogy mire utal ez, mert nagyon sok esetben félreértelmezhető ez a következmény, és direkt nem áldást mondok. Nagyon sok esetben félreértelmezik, hogy hiszen majd Júda megrészegedik a gazdagságtól, megrészegedik a hatalomtól, megrészegedik attól, hogy minden tulajdonképpen az ő területére kerül, és ebben a részegségében bukik el. Nem erről van szó. A bortól veresebbek a szemei, az nem azt jelenti, hogy vérvörössé válik a szemei, és megvadul, és korlátlanná válik, kilép a kereteiből, és dühöng, és felemészt mindent. Itt kifejezetten a vörös szem az érdekes, és egy olyan szó szerepel itt, a bölcsek fejtegették ezt, hogy miről is szólhat, ami a szőlőknek a színére utal. Az a rész, ahol Juda letelepedik, az egy bortámerű vidék lesz, és rendkívül sokféle színű szőlőterem. Az egész halványvöröstől a mélyvörösig, ami már mondhatnánk, hogy feketébe megy át. Egy nagyon sötét szín, egy fekete, vöröses fekete szín. És itt az a szín szerepel, ez a nagyon erős vöröses fekete. Ez pedig egy olyan tartalommal is bír az értelmezési módban, a zsidóság hagyománya szerint, hogy ez a nagyon sötét szem, ez mindig arra utal, hogy valahogy próbálja az ember a belső világát megélni. Mert amikor sötét a szeme, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy árnyékos a szeme, vagy hogy sötét gondolatai vannak, hanem inkább a befelé való fordulásra mutat, hogy befele néz, ezért sötétedik el. Nem kifelé néz és ragyog a szeme, hanem befelé fordul, egyfajta önvizsgálatot tart. És a szemei befelé néznek, a lelke irányába néznek, vagyis arra figyelnek, hogy mennyire tudja Isten szerint, Tóra szerint megélni a belső énjét és világát. És Júdában tulajdonképpen ez történt meg. Ő befelé figyelt, magára. Nem azért sötétedett el a szemem, mert rossz gondolatai voltak, hanem azért, mert nem kifelé nézett, hogy kívülről kapja meg a világosságot, hanem befordult be a csendbe, a belső szobájába, lelkének belső világába, és ez egyfajta bezárkózást is és fénymentességet is jelent, tehát sötétek a szemei. Egyébként sokszor mondják azt, hogy a sötét szemű emberek milyen mély érzésűek. Nem véletlenül, hiszen a mélységben ott sötét van. És Júda a lelke mélyére nézett, ahol sötét van. De ott megtalálta a fényt. És ez az, ami nem múlik el. Amikor erről a szőlőről beszélünk, akkor nem a vérről kell beszélnünk, és nem a vérvörösségről kell beszélnünk, hanem pont arról a mélységről, ami a lelkünknek a mélysége, amibe belemert nézni Júda. És valahol nekünk is erre lenne szükség, hogy merjünk belenézni a lelkünk mélyére, hogy ott mi van. És ne ijedjünk meg, mert ott igen, sötét van. De ott meg tudjuk találni azt az énünket, ami Isten szerint, és ki tudjuk hozni a fényre. És Júda ezeket a következményeket fogja megélni, és éltetni tulajdonképpen az utódjaiban. Hiszen a Júda beliek mind valahol ezt keresik. Megtalálni a lelkük mélyén a Tórát. Megtalálni minden időben, még akkor is, mikor nagyon nehéz, még akkor is, mikor elkanyarodnak és bálványt imádnak, még akkor is, mikor csalogatják őket mindenfelé, valahol a lelkük mélyén mindig oda befelé néznek, a sötét szemekkel. És valahol mindig vágyják a tisztaságot, vágyják azt, hogy fogaik fehérebbek legyenek a tejtől, ami nem azt jelenti, hogy csillogjon a fehérségtől, és valamelyik fogkrémnek a reklámja legyen, ahogy felvillan, hogy csillog a fogsora, nem, hanem a fog az mindig azt jelenti, hogy megemészt valamit. Tehát minden, amit megemészt, az tiszta, az nem egy szennyezett tanítás, nem egy bálványimádó valami, amit magába vesz és megeszik, hanem az egy tiszta tanítás. És pont erre figyel majd a Júda beli ember, hogy a tiszta tórát vegye magához, és emészte meg a fogával, ami fehérebb még a tejtől is. És hogy tudjon befelé fordulni, meglátni a lelke mélyén Istennek a szavát. Ez nem múlik el Júdától, és emiatt nem fog elmúlni tőle. Mindaz, ami képessé teszi, hogy a testvéreit védje, és a testvéreinek a feje legyen. Ezért származnak majd a királyok Júda törzséből. Ezért származik a messiás Júda törzséből, és nem Józseftől. És aztán megyünk tovább, Zebulonnal, Iszakárral, akiknek a helyzete azért érdekes, mert ugyancsak egy-egy mondatos, de jellemképet ad, és egy jellemrajzot ad arról, hogy milyen út vár a leszármazottakra. Zebulon a térképen is azt a helyet foglalja majd el, ami a tenger közelében van. Ő az, aki folyamatosan kommunikál majd a külvilággal, tartja a kapcsolatot, fenntartja a külkereskedelmet. Iszakáról azt mondja erős csontú szamár, a karámok közt heverész. Ez az erős csontú, ez azt jelenti, hogy szikár felépítése, egy nagyon jó teherbíró. És ő az, aki pont azt a területet kapja, amely egy földművelésre való rész, látja, hogy jó a nyugalom, és hogy a föld mi kies, teher alá hajtja hátát, srobotoló szolgává lesz. De ezen a részen pont azért lesz srobotoló szolgává, mert meg tudja teremteni azt, ami a lét fenntartásához szükséges. Aztán jön Dán, akiről nagyon sok negatív kép alakult ki a kereszténységben, és már olyat is hallottam, hogy majd Dán törzséből jön az Antikrisztus, de hát ez egy borzasztó feltételezés, mert egyáltalán nem erről van szó. Dán ítéli az ő népét, mint Izrael akármelyik nemzetsége. Dán kígyó lesz az úton, szarvas kígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik, szabadításodra várok, Uram. Ezt az áldást, vagy ezt a következményt a kereszténység ráhúzta arra, hogy a kígyó képében jelenik meg Dánban az Antikrisztus, és már Jákob is megmondta, hogy Isten szabadítására vár. Hazugság. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy Dánból valóban bírák származnak a későbbiek során, nagyon sok bíra kerül ki, a bírák könyvében olvashatunk is róla, Gedeon is, és a többiek is nagy tekintélyű bírák, Sámson is ebből származik, és ő bennük ott van az igazság felé való vágyakozás. Az igazság iránti elkötelezettség. Elképesztően nagy igazságérzetük van. És emiatt képesek harcra szállni az ellenséggel, emiatt képesek marni, akár úgy, mint egy kígyó az ösvényen. És amikor azt mondja, hogy szabadításodra várok, Uram, akkor Jákob nem Dántól akar megszabadulni, hanem Dán lesz az, aki el fogja hozni a szabadást. El fogja hozni, hogy megszabadít olyan dolgokból az igazság érzete által, ami elnyomta volna Izraelt. Gád, ő az, akit nagyon sok veszedelem ér, de mégis ki fog szabadulni belőle, hiszen sokan háborgatják. Áser a következő, ő az, akinek a kenyere kövér, királyi csemegét szolgáltat. Az Áser azt is jelenti héberül, hogy boldogság. Ő az, akiben megjelenik Izraelnek a boldogsága. Megjelenik az, hogy jó élni. Ő tényleg az a típusú ember, és azt a helyet is kapja majd, és az leszármazottja is, akik örülnek az életnek. Nem hedonista módon, nem egyszerűen hálásak az életért, boldogok azért, hogy élnek, és valóban egy nagyon termékeny részt fognak kapni. Naftali, aki a gyorslábú szarvas, az ő beszéde kedves. Naftali volt a hírvivő a törzsek között, mind a mai napig Izrael postáján egy szarvas szerepel, amely a Naftali törzsére hívja föl a figyelmet, a hírek, az információk áramlása neki köszönhető. És elérkezünk Józsefhez. Józsefhez, akit termékeny faként jelenít meg Jákob, és minden jót, minden áldást József Józsefhez tulajdonít, hogy tőle jön majd. Termékeny fa József termő ága forrás mellett ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven marad, kézivel feszülten kezei karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorának kősziklájától. Atyád Istenétől, aki segíjen, a mindenhatótól, aki megáldjon az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, mely alant terül, az emlők és anyamé áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, az örök halmok kiességeit szálljanak József fejére, a testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Az első testvér a sorban, akinél azt olvassuk konkrétan, hogy áldás. Eddig mindegyiknél azt olvastuk, hogy valaminek a következményét élik meg, József azonban megkap egyfajta olyan megkülönböztetést, olyan különlegességet, amiben megjelenik ennek az áldásnak a szava. És erről sokat beszéltünk már, hogy mi is az áldás. Az áldás a barach szóból származik, ami azt jelenti, hogy térd. József az, aki térdet tudott hajtani a testvérei előtt. Az a József, aki megálmodta, hogy előtte borulnak majd le a testvérei. Az a József, aki tartotta magát, mint egyenes kéve, és a többi kéve majd meghajlik előtte. Az a József, aki ragyogott, és előtte meghajlik majd a nap, a hold, a csillagok. Az a József térdet hajtott, amikor kiengesztelődött a testvéreivel, és a nyakába borult mindegyiknek. Térdet hajtott. És mivel tudott térdet hajtani, és egy olyan rendkívüli feladatot úgy tudott betölteni, hogy meg tudta hajtani a térdét, és alázattal tudott lenni, ezért áldást kap. Ezért jutalmat kap. És egy fához hasonlítja őt Jákob, mely a fa képe a, tulajdonképpen a, az egész zsidóság, de még kiterjedten az emberiség képe is lehet, hiszen magában foglalja a gyökeret, a törzset, a lombot, magában foglalja az időtlenséget, magában foglalja azt, hogy mindez, ami Józsefet elvitte odáig, hogy képes alázattal meghajolni, ebből fakad majd az áldás. És elérkezünk a legkisebb testvérhez, Benjaminhoz, akit ragadozó farkasként ír le, reggel ragadományt teszik, este pedig zsákmányt oszt. Ez megint nem egy vérengző fenevadságra utal a Benjaminnál, hanem ő lesz az, aki a tipikus kicsi a bors, de erős esete. Ő az, aki lángol, aki képes kicsit Dánhoz hasonlóan bármiért ugrani, megragadni, élni, túlélni, mindent túlélni, soha nem hagyni magát legyőzni. Ez is egy nagyon meghatározó jelenség lesz a Benjamin törzsében, és tulajdonképpen ennek is köszönheti majd, hogy bár be fog olvadni Júdába, de megmarad, hogy fogjuk tudni, hogy ki a Benjaminita. Nem véletlen, hogy nagyon sokszor az írásban, a Tanakhban is, de az Új Szövetségben is találunk arra utalást, hogy tudjuk, hogy ki a Benjaminita. Lásd például Pál apostol. És ezek után a narrátor mondja azt, hogy mindezek Izrael nemzetségei 12-en, nem pedig Jákob. Jákob itt már befejezte a beszédet. Mindezek Izrael nemzetségei 12-en, és ez az, amit mondott nékik az atyuk, mikor őket megálda, mindeniket tulajdon áldásával áldá meg. Mindenki azt kapja, amit megérdemelt. Van benne valami. Mindenki azt kapja, amit tett. Mindenki azt kapja, amivé vált. Mindenki azt kapja, ahogyan cselekedett. Jutalom? Áldás? Vagy átok? Következmény? Én azt hiszem, hogy a cselekedeteink azok mindig megmutatják, a jövőben, hogy kik voltunk mi, annak idején, a múltban. És az utódaink fogják megmondani, hogy mi milyenek voltunk. Mi fényezhetjük magunkat. Lehet azt mondani, hogy nagyon bűnös voltam, de most már nagyon jó lélek ám. Most már nagyon jó keresztény lettem, nagyon jó zsidó lettem, nagyon jó hívő lettem, nagyon jó messiás hívő lettem. Hát ezt majd az unokáid elmondják. Vagy a gyerekeid. A jövő. A jövő fogja megmutatni, hogy mindaz, amit beinvestáltál a jelenbe, az áldás lesz-e. És úgy gondolom, egy új év kezdetén is, egy polgári új év kezdetén, bár igazából semmi olyan újdonság nem történik, mert az idő az megy tovább, ez csak egy emberi kreáció, hogy most éppen január 1-e van. Egy ilyen fordulópontnál is az ember elgondolkozik, hogy mit tett eddig, és mit akar tenni a jövőben. Legyen olyan ez a jövő, ami vár ránk, bármilyen időszámításban is. Legyen olyan, hogy a jövő generációja el tudja mondani azt, hogy igen, jó volt, amit apám, anyám, nagyapám, nagyanyám tett. Hogy el tudja mondani azt, hogy nem hiába élt az a valaki, aki te vagy. Hogy el tudja mondani a fiam, el tudja mondani a fiam fia is, annak a fia, hogy igen, de jó, hogy volt egy anyám, egy nagyanyám, egy dédanyám, egy ukanyám, aki. Én így szeretnék élni. Nem a mának, nem a mostnak, hanem a jövőnek. Hogyha elmúlok és meghalok, akkor el tudják mondani azt rólam, hogy ő élt. És hogy mindaz, amit magam után hagyok, az olyan legyen, hogy más abból áldást vehet. És számára áldássá válik. Válok én. Kívánom, hogy ez a 12 áldás mindannyiunkban ott legyen, hiszen mindannyiunkban van belőle. De találjuk meg a saját áldásunkat, ami a saját utunk, a saját életünk, a saját elhívásunk, a saját életutunk. Mert Isten megáldott vele mindenkit a tulajdon áldásával. Találd meg az áldásodat az utódaid miatt.